Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is ma reggel mindenkit. És az Efézusi Levél következő szakaszával fogunk foglalkozni, aminek ezt a címet adtam, hogy a státusznak a törvénye. Akik magyarok vagytok itt ebben a teremben, és nagy többségében úgy látom, hogy ez igaz ránk, tudjátok, hogy nem túl régen a magyar belpolitikát, illetve a külpolitikát is kicsit meghatározta a státusztörvény, hogy az emberek mit szólnak hozzá, különböző pártok különböző módon nyilvánultak meg. Tudjátok, hogy mit jelentett ez a státusztörvény? Mi volt a lényege? Szabad hangosan mondani, ha valaki nem a teljes igazságot mondja, az is jó lesz, csak dobjuk össze. Mi a státusztörvény? A hovatartozásnak a lényege, és ha levetítjük ezt a Magyarországra, illetve a magyar emberekre, akkor ott az volt a nagy kérdés, hogy akik a Magyarország határain kívül élnek, azok milyen státuszban vannak. Azok lehetnek-e magyar állampolgárok, vagy nem lehetnek magyar állampolgárok. Tehát alapvetően a státusz az meghatározza azt, hogy te hova tartozol. És ilyen értelemben ez abszolút nem mindegy, hogy hova tartozok, illetve te hova tartozol. Nos, kérlek benneteket, hogy az Efézusi Levél első részénél nyissátok ki a Bibliát, és a harmadik verstől fogom olvasni az igét egy szakaszon egészen a 14. versig, ami nem másról szól, mint a státuszról. Tehát Efézus 1:3-tól ezt mondja a Biblia. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ugye első hallásra, amikor ezt valaki úgy végigolvassa, akkor lehet, hogy nem is pontosan tudja, miről is szól ez. Olyan nagyon tömény, olyan nagyon, nagyon sok minden van benne. Én azt is kimerem mondani, hogy titkok vannak benne. Olyan titkok vannak benne, amit első olvasásra nem biztos, hogy úgy azonnal egyértelmű és világossá válik. Tudjátok, amikor titkokról beszélünk, akkor az emberek szeretnek odafigyelni. Mindenki szeret titoknak a birtokába kerülni, mert az olyan jó érzés, hogy én tudok valamit, amit esetleg más nem tud. Voltál már olyan helyzetben, amikor valaki azt mondta neked, hogy hát én tudok valamit, még senkinek nem mondta, na jó, de neked elmondom. És akkor olyan jó érzés, hogy hú, hát most én tudni fogok valamit, amit még senki nem tud, csak ő. És megosztják velem ezt a bizonyos titkot. Szóval más kérdés, hogy tudunk-e titkot tartani, vagy nem tudunk, utána azonnal elmondjuk ezt, vagy nem mondjuk el másoknak. Szóval a titok az olyan kíváncsivá teszi az embert, és nagyon érdeklődővé teszi. Ez a mai bibliai szakasz, amit felolvastam, ez nem másról szól, mint amit Pál apostol leír, ha azt mondja, hogy a Krisztus titkát próbálja kibontani. Tehát ki a Krisztus, és milyen módon lehet a Krisztussal élni? Tehát mi a Krisztusnak a titka? És ha valaki megérti a Krisztusnak a titkát, akkor megérti a státuszát is, hogy ő hol van, hova tartozik. Azt mondja a Biblia, itt többször olvastam ebben a felolvasott szakaszban, hogy a Krisztusban történik valami, a Krisztus vére által történik valami, Krisztus által, vagy ő benne. Vagyis a Krisztus titkáról szól minden. Ha megértjük a Krisztus titkát, akkor tudjuk, hogy mi kik vagyunk, és hogy hová tartozunk. Ha nem értjük Krisztus titkát, akkor nem biztos, hogy pontos lesz a meghatározás, hogy hová tartozunk. Nos, hát ha már a státusz törvényről beszéltünk egy picit a legelején, akkor hadd mondjak még egy jogi fogalmat. A magyar jogban is, illetve hát a különböző országok jogaiban megjelenik az úgynevezett mentelmi jognak a lehetősége, vagy a törvénye. Valaki tudja azt, hogy mit jelent a mentelmi jognak a birtokában lenni? Mentelmi jog. Ki az, aki mentelmi jogot élvezhet Magyarországon? Dávid Ibolya, köszönöm szépen, ez jó válasz volt. De ez igaz, tehát tényleg ő élvezi ezt a mentelmi jogot. Tehát parlamenti képviselők, olyan magasrangú személyek, politikusok, amelyek alapvetően meghatározzák az országot. Vannak emberek tehát, akik úgynevezett mentelmi jogot kapnak, és ez a mentelmi jog azt jelenti, így van meghatározva, hogy a mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel. Vagyis egyformák vagyunk, de vannak kivételek. Mindenkinek ugyanannyi joga van, de vannak kivételek. Ez a mentelmi jog. És alapvetően a mentelmi jog arról szól, ha valaki valami olyat tesz, ami gyanús, esetleg törvénybe ütközőnek tűnik, és ha nincs mentelmi jogod, akkor az történik, hogy letartóztatnak, kihallgatnak, megbüntetnek, esetleg lecsuknak. Tehát végig megy az igazságszolgáltatás eljárásán az a valaki, aki valami rosszat tesz, vagy a bűnnel szembe megy. Ha viszont valakinek van mentelmi joga, akkor mi történik? Hozzá sem mernek szólni. Csak ha fölmentik a mentelmi jog alól, akkor van lehetőség arra, hogy esetleg megvizsgálják, hogy tényleg bűnös vagy nem, és esetleg megbüntessék, ha tényleg bűnös. A mentelmi jog az azt jelenti, hogy föl vagy mentve bizonyos dolgok alól, ami egyébként jogos lenne, hogy rád is várjon. Szóval ez a mentelmi jog. Na és akkor nézzük meg az Efézusi levelet, a Krisztus titkát, hogy hogyan működik ez a mentelmi jog. A Hósajás 6:7-ben egy proféciáról olvasunk, és azt mondja ez a profécia, hogy ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenekké lettek ott hozzám. Arról szól ez a prófétai szakasz, hogy Isten a teremtésnél az első emberrel, Ádámmal egy szövetséget kötött, egy bizalmi kapcsolatban volt Ádámmal, de a bűn miatt ez a szövetség, ez összetört, megszegték ezt a szövetséget, és ezért Ádám és Krisztus, vagy Ádám és Isten egyszerűen nem tudott ugyanabba a kategóriába lenni, míg korábban ők egy oldalon álltak, tehát az Isten teremtett világában minden tökéletes volt, és az Isten és az ember az egy oldalon voltak. A bűn miatt az ember átkerült a másik oldalra. Megszegték a szövetséget, és ezért tulajdonképpen az Istennek a helye, az Istennek a státusza, illetve Ádámnak és utána az embereknek a helye vagy a státusza, az nem ugyanaz volt. Az ember bűnös lett, Isten meg szent és tökéletes. 1 Korintus 15:22-ben arról olvasunk, ezt mondja Pál apostol, ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindannyian életre kelnek. Vagyis két nagy kategória van a státusz alapján. Vannak azok az emberek, akik az ádámi kategóriában vannak, vagy Ádámnak a státuszában vannak, akik megszegték a szövetséget, akik bűnösökké váltak, és ezt a nagy hatalmas tömböt képviselik, hogy Ádámban vannak, vagy Ádámnak az utódai. És vannak azok az emberek, akik mondhatjuk azt, hogy mentelmi jogot kaptak Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása által, meglettek bocsájtva a bűneik, akik már Krisztusban vannak, ez egy másik nagy csoport, akiknek mentelmi joguk van, és nem lesz rájuk vonatkoztatva az ítélet, a büntetés, mert Jézus Krisztus magára vállalta ezt. Tehát van két nagy kategória, vannak olyanok, akik Ádámban vannak, és vannak olyanok, akik Krisztusban vannak. És akik Krisztusban vannak, azokra vonatkozik ez a mentelmi jog. Erre ne hivatkozz akkor, amikor gyorsan mész az autóval, és a rendőr megállít, vagy mindenféle problémád van az igazságszolgáltatása. Én Krisztusban vagyok, nekem mentelmi jogom van. Ez egy szellemi kategória, ez a szellemi törvények alapján működik. Ezért arra bátorítalak, hogy a magyar törvényeket tartsd be, és akkor nem lesz problémád ezzel. Nos, tehát ez egy szellemi kategória, és Ádámban vagy Krisztusban lehetünk. Én nagyon sokszor átéltem azt, és megtapasztaltam azt, hogy emberek úgy gondolkodtak akár rólam, vagy általában a keresztényekről, hogy a keresztények azok, akik megtérnek, és az életük így beszűkül. Mi korábban olyan szabad volt, olyan boldog volt, olyan kiegyensúlyozott lehetett valakinek az élete, tulajdonképpen azt csinált, amit akart, de miután megtért, egy csomó dolgot kirakott az életéből, egy csomó dolgot már nem tesz, és úgy beszűkülnek az emberek, és keresztények lesznek. Ismeritek ezt a véleményt? Engem volt, amikor sajnáltak ezért, hogy keresztény lettem, és milyen rossz neked. De az igazság az valami egészen más. Az igazság arról szól, hogy amikor az ember még nem ismeri Krisztust, amíg még nem keresztény, addig egy elég szűk világban él, és amikor valaki találkozik Istennel, találkozik Isten bűnbocsájtó kegyelmével, és Krisztusban lesz, vagyis átéri a Krisztus szabadítását, akkor kinyílik a világ, és valami fantasztikus új dimenziók nyílnak ki. Ádámban lenni, vagy a bűnben lenni, az egy ilyen eléggé ilyen kötött pályás valami. Eléggé irányított rendszerben történnek a dolgok. És amikor valaki újjászületik, és átéli a Krisztusnak a szabadítását, az valami fantasztikus szabadságot hoz az életébe. Pál apostol tulajdonképpen ezt próbálja bemutatni, hogy mit jelent azoknak az élete, akik ezt a mentelmi jogot már tapasztalják, Krisztusban vannak, és ez mennyivel több, mint azoknak az élete, akik még Ádámban vannak, vagyis a bűneikben vannak. Szóval, hogyha Krisztusban vagy, akkor különleges jogaid vannak a szellemi világban. És szeretném, hogyha megnéznénk ezt, én most összegyűjtöttem 6 olyan állítást, illetve ennek az ellenpárját, amiről Pál apostol ebben a szakaszban ír, hogy mit jelent Ádámban lenni, és mit jelent Krisztusban lenni, vagyis a mentelmi jogot élvezni. Úgyhogy most nézzük meg ezt, és gyorsan végigszaladunk ezeken a kategóriákon. A világos színű az a mentelmi jog, és a fekete színű az, ami azt jelenti, hogy valaki még Ádámban van, vagy ádámi státuszban van. A Bibliából mindenképpen azt mondhatjuk, hogy azok az emberek, akik Ádámban vannak, ebben a státuszban vannak, azok az átok alatt vannak. Mit jelent az, hogy az átok alatt van valaki? Nem más jelent, mint azt, hogy bármit tesz, az egész élete tulajdonképpen arról szól, hogy amit tettél, amit létrehoztál, a saját életed is, meg az alkotásaid, az mind-mind tönkre fog menni, és semmi nem lesz belőle. Az átok alatt lenni azt jelenti, hogy egyszer meg lesz ítélve, és semmivé lesz az egész. Azok az emberek tehát, akik nem Krisztusban vannak, hanem Ádámban vannak, bármilyen jó dolgokat is tesznek, bármennyire szeretnék, hogy az életük teljes legyen, mivel átok alatt vannak, egyszer megsemmisül minden. De akik Krisztusban vannak, azoknak a státusza azt jelenti, hogy áldottak. Úgy kezdődött ez a szakasz, amit felolvastunk, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy akik Krisztusban vannak, ebben a státuszban vannak, hogy újjászülettek már, az Isten szellemi világának minden áldása elkezd Krisztusban áramolni ezekre az emberekre, rád is, ha Krisztusban vagy, és már itt a Földön egy csomó olyan dolgot tapasztalsz, és átélsz, és élvezhetsz, ami csak a szellemi világban működik. Már itt a Földön ezt tapasztalod. Az, hogy meg vannak bocsájtva a bűneid, az, hogy a mindenható Isten személyesen kommunikál veled, és mond neked valamit, és vezet téged, vagy figyelmeztet téged, vagy amikor szomorú vagy átéled azt, hogy mintha az Isten olyan közel jönne hozzám, hogy átölelne, és megölel engem, és ad egy bátorítást nekem, és tovább tudok menni. Az Isten szellemi világának az áldásai, vagyis az Isten munkája elkezd valósággá válni azoknak az életében, akik Krisztusban vannak, mert ők áldottak. És mivel nem átok alatt vannak, ez azt jelenti, hogy a halállal tulajdonképpen nem vége mindennek, és az ítélet, hanem amit teszünk ebben az életben, ennek egy része a mennyei világban is egy dicsőséget hoz. Vagyis egy hosszú távú, óriási perspektíva van előttünk, mindazok előtt, akik áldottak, vagyis Krisztusban vannak. Szóval a következő megállapítás, hogy azok, akik az ádámi státuszban vannak, azok alapvetően kitagadottak. Mit jelent ez? Minden ember az Istennek a teremtménye. Tehát nem emelheti föl senki a kezét, engem nem Isten teremtett. Nyugodj meg, Isten teremtett téged. Az Isten mindenható szeretetéből és bölcsességéből adódik az, hogy te megszülethettél erre a világra. Az Isten teremtménye vagy, és nem csak te, ez az egész univerzum. De nem mindenki az Istennek a gyermeke. És a Bibliában vannak olyan szomorú és nagyon elgondolkodható történetek, például a szüzeknek a története, amikor arról olvasunk, hogy vannak a bolond szüzek, vagy a balga szüzek, akik lekésnek, akik nem a Krisztust várják igazán, hanem elkésnek, és nem abban a helyzetben vannak, amiben lenni kell, nem abban a státuszban vannak, nem abban a szellemi állapotban vannak, és amikor elkésve megérkeznek, akkor mit mond nekik a vőlegény, vagyis Krisztus? hogy nem ismerlek titeket, semmi közöm hozzátok. Ez a kitagadott állapot, ez egy nagyon szomorú állapot. Sokszor találkoztam már olyan emberekkel, akik állami gondozásban nőttek föl, akiknek nem haltak meg a szülei, csak egyszerűen a szülei lemondtak róla, és azt mondták, hogy én nem akarom ezt a gyereket fölnevelni. Nekem erre a gyerekre nincs szükségem. És amikor ilyen fiúkkal, lányokkal, vagy férfiakkal és nőkkel találkoztam, akiket így kitagadtak, azoknak az életében ott volt egy nagy seb, és olyan nehezen élik az életüket, mert ott volt ez a bélyeg rajtuk, hogy engem elutasítottak. Ez egy elég rossz státusz, ilyen elutasítottnak lenni, vagy kitagadottnak lenni. És az ádámi státusz, vagy kategória mindenképpen erről szól. De aki Krisztusban van, annak egy jó hírem van, működik a mentelmi jog, vagyis te örökös vagy, ezt mondja a Biblia. Az Isten gyermeke lettél azzal, hogy Krisztus befogadtad az életedbe, és örökös vagy, és örökölni fogod az Istennek az ígéreteit, az Istennek az áldásait. Róma 8.39 azt mondja, hogy ha ebben a státuszban vagy, ebben a Krisztusban lenni kategóriában, akkor sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek a szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ezt mondja a Biblia. Vagyis ha Krisztusban vagy, akkor te az Istenhez tartozol. Te az Istenhez tartasz, és majd egyszer színről színre látni fogod az Istent. Személyesen fogsz vele találkozni. Föl vagy mentve az alól, hogy kitagadott legyél. A mentelmi jog egy óriási áldást jelent a számodra, hogy örökös vagy. Aztán a következő, a harmadik. Én úgy fogalmaztam meg, hogy mindazok az emberek, akik ebben az ádámi természetben vannak, vagy státuszban vannak, azok a szürke nagy tömegnek a részei. Ilyen szürke kisegerekként élnek a világban, és egyszerűen amerre a korszellem mutat, amilyen hatások érik őket, abba mennek, és hát egy elég szűk pályán mozognak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amit a reklámok mondanak, azt megeszik az emberek, és azt szerint élik az életüket. Amit a politikusok mondanak, azt mindig elfogadják, és az alapján próbálnak előre haladni. Egyszerűen az evilági dolgok irányítják és vezetik őket, mint egy nagy tömeget. Azt mondja a Biblia 1 Korintus 12:2-ben, Pál apostol tanítja ezt, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ez a szürke kategória azt jelenti, hogy nem is tudod, de nem tudsz ellenállást kifejteni, és egyszerűen sodor téged valami egy bizonyos irányba, és nem is tudod, hogy merre mész, pontosan azt se tudod, hogy mi történik, csak éled az életedet, és akkor szeretnél egy kis örömöt átélni, szeretnéd az iskoládat befejezni, szeretnél jó munkahelyet, férjed, feleséged, gyereket. Ebben a világban gondolkozol, de alapvetően sodródsz egy irányba, és nem tudod ezt megállítani. Akiknek viszont megvan a mentelmi joguk, vagyis Krisztusban vannak, azokra igaz az, hogy ők kiválasztottak. A 6 milliárd szürke kisegér közül te nem az egyik vagy, hanem te a kiválasztott vagy. Isten belenyúl ebbe a világba, és azt mondja, hogy kedves Zsófi, vagy kedves Tamás, kedves Gábor, vagy bárki, megszólítalak téged, és kiemellek ebből a szürkeségből, és megváltoztatom az életedet. Ez a mentelmi jog azt jelenti, hogy kiválasztott vagy, mert az Istennek valami személyes terve van az életedre. És mindazok élvezhetik ezt a személyes tervet, akik nem Ádámban vannak, hanem Krisztusban akarnak lenni, egy más státuszba kerülnek. Egyedivé válsz, különlegessé válsz, és az Isten személyes terve működhet az életedbe. Tudom, hogy sokan jöttetek ide autóval, de hányan jöttetek ma Rolls-Royce-szal? Senki? És miért nem? Nem jó autó? Nehéz vele kiállni a garázsukban, mert túl nagy. Miért nem jártok Rolls-Royce-szal? Mert túl drága. Mert túl drága. Lehet, hogy néhány család, ha összedobnál minden vagyonát, akkor mindig nem tudnánk egy Rolls-Royce-ot venni. Túl drága. És tudjátok, miért drága a Rolls-Royce? Mert egyedi. Mert egyedi autó. Az nem egy tömeggyártott cikk, hanem egy egyedi autó, amit különleges módon készítenek el, és ezért fizetni kell sokat. És képzeld el, hogy az Istennek a tervében, amikor te az ádámi státuszból átkerülsz a krisztusi státuszba, hogy Krisztusban vagy, akkor ilyen egyedi leszel. Egy különleges leszel, és az Istennek az áldó keze különös módon elkezdi formálni az életedet. És nem úgy, mint a másik emberét. És gondolkozzatok csak el azon, hogy Isten minden gyermekét szereti, de minden gyermekével másképpen kommunikál. Minden gyermekét másképp vezeti egy kicsit, másképp szól hozzá. Amit ma mondott a Gábornak, azt nem biztos, hogy nekem is mondta. Mert neki másra volt szüksége, mint nekem. Henikét vezette az elmúlt napokban valamilyen módon Isten, de engem nem biztos, hogy úgy vezetett, mert nekem egy más elhívásom van, és egy más úton vezet engem. Egyediek lettünk, nem a tömegnek a részei vagyunk, hanem az Istennek a személyes terve elkezd működni az életünkben. Azt mondja a Biblia az Efézusi levélben, hogy ő benne már, mint Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ez az Efézus 1.4-ben van. A Krisztusban lenni kategória vagy státusz az azt jelenti, hogy az Istennek a kiválasztása alapján te egy különleges bánásmódban részesülsz. Mert van mentelmi jogod a bűn alól, az átok alól, a nyomorúság alól. Nos, nézzük a következő hármat. Az ádámi természetre jellemző az, hogy azok az emberek, akik ebbe a státuszba tartoznak, azok bűnös emberek. És a bűneik nincsenek rendezve, ezért ez azt jelenti, hogy a bűneiknek a következményeit 100%-ban vállalniuk kell. Mert nincs, aki átvállalja helyettük, nincs, aki segítsen rajtuk. Amíg ebben a státuszban van valaki, addig 100%-ban vállalni kell a bűnöknek a következményét. Azt mondja a Jakab 1.15-ben a Biblia, hogy a kívánság, ami ott van bennünk, nagyon sokszor rossz irányba megy, megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedik és halált nemz. Akik Ádámban vannak és ebben a bűnös természetnek az uralma alatt vannak, tulajdonképpen ezt élik át újra és újra, mindenféle kívánságok előjönnek az életükben, és ez általában rossz irányba tud elmozdulni, és bűnt eredményez az életünkbe, és aztán halált nemz. Vagyis az ádámi természet az bűnös természet. Az ádámi státusz az a bűnnek a kategóriája. De a másik oldalon, akinek az életében ott van a mentelmi jog, arra azt mondja a Biblia, hogy szentek vagytok. Ez egy lényegesen más, hogy bűnös vagy, vagy pedig szent vagy. És a szent azt jelenti, hogy Isten számára kiválasztott vagy, Isten számára elkülönített vagy. És ez egy minőségi életet is jelent. Nem mindegy, hogy milyen státuszban vagyunk. Az Isten szent, és azt mondja a Biblia, hogy mivel én szent vagyok, ezt mondja Isten, 10 szentek legyetek. Vagyis a szent Istenhez akkor tartozhatsz, ha a te életedre is jellemző a szentség, vagyis hogy Krisztusban vagy, és hát így kompatibilis a rendszer, összetartozik Isten és a gyermekei. Isten is szent, és te is szent vagy. És így együtt megvalósulhat az a fantasztikus terv, amit Isten tervezett az életedre vonatkozólag. Aztán a következő, hogy azok, akik az ádámi természetnek a részesei, azok ilyen megcsalt és becsapott emberek. Persze ez csak akkor derül ki, amikor megtérsz, addig nem tudod ezt. De alapvetően a csalás és az ámítás az nagyon-nagyon működik ezeknek az embereknek az életében, és nem azért, mert ők rossz emberek lennének, vagy nem olyan intelligensek, mint mások, hanem azért, mert az ördög egyszerűen tudja irányítani őket, és nincs ellenállás. János 8.44-ben azt mondja a Biblia, ti az atyátoktól, az ördögtől származtok, ezt mondja így valakiknek. Ez egy kedves megszólítás. De valakikre igaz. És így folytatja, és az atyátok kívánságát akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne az igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugságnak az atya. Vagyis azok az emberek, akik megszületnek erre a világra, és hát ádámi természet részeként elkezdik a földi pályafutásukat, és nem térnek meg, és a mentelmi jog nem lesz érvényes rájuk, azok ebben a helyzetben vannak, hogy az ördög egyszerűen becsapja és megcsalja őket. Folyamatosan hazudik az ördög, és elhiszik neki, és az ördög után jót nevet rajtad. Belevisz a kísértésbe, és amikor belebuksz, akkor azt mondja, hogy hát, ilyen ember vagy. Látod, nem jut semmire. Az ördögnek a csalása és becsapása, ez egy valóságos, megtapasztalható dolog azoknak, akik az ádámi természetnek a részesei, és azt mondja a Biblia, ne felejtsd el, az ördög embergyilkos. Tehát nem egy humánus valaki. Egyszerűen tönkre akar tenni. És ezt lépésről lépésre és módszeresen akarja tenni. De azok az emberek, akik újjászületnek, és nem az ádámi státuszban vannak, hanem átkerülnek a krisztusi státuszba, ez azt jelenti a számukra, hogy nem egy ilyen megcsalt, kihasznált emberek, hanem eljegyzett emberek. Hogy eljegyzett vagy. Az eljegyzést akkor szoktuk használni, amikor egy férfi meg nő készül a házasságra, és a házasság előtti X időt jelenti, amikor már elkötelezték egymásnak magukat, és kifejezték azt, hogy mi egymáshoz tartozunk, és nem soká jön a nagy boldog pillanat, amikor kimondjuk ezt, és működni fog a házasság. Ez az eljegyzés. És azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, ebben a státuszban van, egy ilyen eljegyzett kategóriában van, mert a Szentlélek beköltözött az életedbe, és a Szentlélek által el vagy jegyezve, vagy azt is mondja a Biblia itt az Efézusi levélben, hogy el vagy pecsételve az Isten számára, és egy kevés idő még, és jön a boldog beteljesülés, amikor az Istennel személyesen fogsz találkozni. Tehát nem megcsalt, nem elhagyott valaki vagy, átvágott ember vagy, hanem egy eljegyzett valaki vagy, akire az Isten vár, és te is várhatsz az Istenre. És az utolsó ilyen ellentétpár a státusszal kapcsolatban, azok az emberek, akik az ádámi státuszban vannak, azok kritikus emberek. És alapvetően az Istennel szemben kritikus emberek. Bizonyára újra és újra hallottad már azt a kifejezést, hogy ha lenne Isten, akkor nem történne ilyen. Hol van az Isten, amikor látjuk azt, hogy nehézségek vannak, nyomorúságok vannak a világban? Ha az Isten szeretete olyan nagy lenne, amilyenről beszél a Biblia, akkor miért történnek ilyen dolgok a Bibliában? És egyszerűen azok az emberek, akik ebben az ádámi státuszban vannak, azok folyamatosan felelősségre vonják az Istent, és követelik, hogy az Isten magyarázza meg nekik ezeket a dolgokat. Ugye tapasztaltuk ezt, lehet, hogy mi is voltunk ilyen helyzetben, amikor még nem tértünk meg. Amikor így föllázadtunk az Isten ellen, és úgy gondoltuk, hogy én vagyok a főnök, és az Isten a beosztottam, és magamhoz rendelem, és megmondom neki, hogy magyarázza meg, hogy azt miért csináltam, meg akarom érteni. De ez nem így működik. Azok az emberek, akik az ádámi státuszban vannak, ilyen kritikus emberek, kritizálják Istent, kritizálják az Istennek a munkáját, felelősségre vonják az Istent, de hát ezzel nem jutnak semmire. De jön a mentelmi jog, és akik Krisztusba kerülnek, újjászületnek, Krisztus az életüknek a része lesz, megváltozik minden, és amikor megszólítják az Istent, akkor nem kritizálják az Istent, hanem dicsőítik az Istent, mert az Isten jó. Megtapasztalják azt, hogy az Isten milyen fantasztikus, hogy milyen hatalmas, és mennyi jót ad nekünk. Egyszerűen megváltozik minden. Ebben a rövid szakaszban, amit felolvastunk, többször előfordulnak olyan kifejezések, hogy a dicsőségének a magasztalására kell élni, mármint az Isten dicsőségének a magasztalására, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, hogy az Isten dicsőítjük. Tehát azok, akik Krisztusban vannak, azoknak az életében egy ilyen túlcsorduló módon megjelenik az, hogy de jó az Isten, de fantasztikus az Isten. Milyen jó, hogy az Isten ezt is megteszi. Milyen jó, hogy az Isten még erre is oda tud figyelni. Milyen jó, hogy az Isten az életem legapróbb részleteire is odafigyel, és van válasza, és van vezetése az életemre. És elkezdem dicsőíteni az Istent, és nem kritizálom az Istent. Ma ez a nagyon egyszerű üzenet van itt előttünk, hogy nem mindegy, hogy milyen a státuszod. Vagy Ádámban vagy, az ádámi státusznak a részeként, bizonyos jogi, szellemi jogi alapon van következménye az életednek. És ha valaki Krisztusban van, ez is egy szellemi jogi kategória, ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgok alól föl vagy mentve, mert Krisztus a bűnt, a szenvedést, mindent átvállalt a helyetted, és te szabad vagy. Nem mindegy tehát, hogy mely kategóriába tartozunk. Gyert, segítünk rajta, hogyha a technika egy kicsit megállt. Amikor elgondolkodtam azon, hogy milyen Ádámban lenni, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen szellemi értelemben olyan az ádámi státusz, mint egy hajléktalan kategória. Nincs atyám, nincs Istenem, nincsenek betöltve a szükségeim, kiszolgáltatott vagyok, hol itt vagyok, hol ott vagyok, próbálok előre haladni, de nem sikerül semmi. Hiába megyek be a boltba, és szeretnék jó dolgokat venni, mivel nincs pénzem, nem adnak semmit. Egyszerűen az ádámi kategória, az ádámi státusz egy ilyen szellemi hajléktalan kategória, amikor nem vagyok kapcsolatban azzal, aki az áldást, a jó dolgot hozná az életemre. És a másik oldalon ott van az, hogy Krisztusban lenni mit jelent. Valami fantasztikus felszabadult érzést jelent, ami azt jelenti, hogy mentelmi jogom van egy csomó olyan dolog alól, ami, ami egyébként érvényes lenne rám, meg is érdemelném, hogy megbüntessenek valamiért. Jogos lenne az, hogy Isten elítéljen. Jogos lenne az, hogy Isten a pokolba küldjön. De mégsem teszi, mert Krisztusban vagyok, és Isten Krisztusra néz, és azt mondja, hogy föl vagy mentve. Ott van a mentelmi jog az életedben. És ott a diának a legtetején van egy igevers, 1 Péter 2.10 azt mondja, ti, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Mit jelent ez? Nem az ő népe voltatok, nem volt a számotokra irgalom, ez az ádámi kategória, és azt mondja Péter, a másik oldalon a krisztusi kategória, most pedig Isten népe vagytok, és irgalmat találtatok. Most nem megyek ebben tovább, nagyon mélyre lehetne még menni, nincs is időnk rá, de azt hiszem, hogy világos, hogy nem mindegy, hogy Ádámban vagy, vagy pedig Krisztusban vagy. Mind a kettő valóságos szellemi, jogi kategória, és mindegyiknek van egy életpályája, van egy eredménye, de az a jó hír, hogy ebben lehet módosítani. Ha nem jó helyen érzed magad, úgy érzed, hogy rossz lóra tettél, úgy érzed, hogy az ördög irányítja az életedet, nincsenek megbocsájtva a bűneid, akkor átállhatsz a másik oldalra. Jézus Krisztus ezért jött le a földre, és ezért halt meg. Sok évvel ezelőtt egy könyvben olvastam egy történetet, fogalmam sincs, hogy igaz vagy nem, de az üzenetére figyeljetek, és ez mindenképpen igaz az üzenete. Hogy sok évvel ezelőtt, amikor az Amerikában vándoroltak ki az emberek, és úgy gondolták, hogy az amerikai életforma ilyen fantasztikus lehetőségeket ígér, sok-sok ember összegyűjtött az összes pénzét, és próbált az új világba elindulni, és ott szerencsét próbálni. És ennek a történetnek az a lényeg, hogy egy bizonyos ember, aki nagyon vágyott arra, hogy megváltozzon az élete, mindenét eladta, összegyűjtötte a pénzét, és próbált egy hajójegyet venni, hogy az óceánon átutazzon, és hát Amerikába megérkezzen. És az utolsó fillérét is beletette, és megvette a hajójegyet, és örült, hogy végre itt vagyok, és elindul a hajó, és megyek az új világ felé, a boldogság felé. És aztán a hajóút során folyamatosan azt tapasztalta, hogy oké, itt vagyok a hajón, oké, jó irányba tart az életem, de éjjel fogok halni, mire odaérek. Nekem már nincs pénzem, már nincs semmi, mindenemet beletettem ebbe a hajójegybe. És amikor a második napon már olyan éhes volt, hogy nem tudta visszatartani az éhségérzetét, akkor oda ment a hajó szakácsaihoz, és azt mondta, hogy legalább valami kidobott alapanyagot adjanak neki, ami már senkinek nem kell, mert nem akar meghalni itt a hajón. És a szakácsok csodálkozva néztek rá, hogy neked a szemét kell, a kidobott élelem kellene, hát nincs jegyed a hajóra. És azt mondja, de van jegyem, csak nem tudom megfizetni az étkezési költséget. És erre csak azt mondták, hogy ne aggódj, a hajó jegyben benne van minden, teljes ellátás. Menj be az étterembe és ebédelj. Menj be az étterembe és reggelizél. Menj be az étterembe és vacsorázzál. Élvezd a hajóútnak az örömeit. Amikor arról beszélünk, hogy Ádámban lenni, vagy Krisztusban lenni, akkor óriási a különbség. És hogy szeretnélek benneteket bátorítani, akik keresztények vagytok és Krisztusban vagytok. Ha fölültetek erre a hajóra, ami a mennybe megy, akkor ne félj attól, hogy éhen fogsz halni. Ne félj attól, hogy tönkre fog menni az életed. Mert ezben a jegyben, ami azt jelenti, hogy a krisztusi státusz, vagy Krisztusban lenni, ez azt jelenti, hogy a menny minden áldása benne van. Ennél többet ma az Isten nem tud adni. Nincsenek kivételek. Amikor megtértél, és az Isten szeretete betöltötte az életedet, nem kaptál egy e-mailt vagy egy levelet a mennyből, amiben benne vannak a jogaid, és mondjuk tudjátok, alul szokott ilyen csillagos, apró betűs valami kivétel, és akkor van 38 ezer kivétel, ami megkeserítheti az életedet. Itt nincs ilyen. Amikor megtértél, akkor azt jelenti, hogy Isten vár rád. Az Istennek a teljes szeretete, a teljes kegyelme, minden rendelkezésedre áll, és bízhatsz benne. És szeretném nektek azzal befejezni ezt az üzenetet, hogy amikor olvasgattam itt az Efézusi levelet, azt láttam, hogy fantasztikus kincsek vannak benne. És aztán elgondolkodtam azon, hogy ki is írta ezt a levelet? És tudjuk, hogy Pál apostol írta. És hol is írta ezt a levelet? A börtönbe. Nem csak ez, több levelet írt a börtönökbe. Azért tartóztatták le, és azért került a börtönbe, és azért kellett elviselni neki nehézségeket, mert Krisztus képviselte mindenütt, hirdette az evangéliumot. Ott van a börtönbe Pál apostol, megkötözve esetleg, korlátozva a szabadságában, irányítják őt mindenben, és elkezd gondolkodni és imádkozni, és Isten valami fantasztikus dolgokat mond neki, és a börtönből bátorítja azokat az embereket, akik szabadok, hogy ne felejtsétek el a Krisztus titkát, ha megismered, akkor megváltozik az életed. Ne felejtsd el, hogy milyen státuszban vagy. Ha a Krisztusban vagy, akkor valami fantasztikus az életed. Ha az ádámi természetnek a részese vagy, akkor rossz irányba mennek a dolgok, és rossz irányba megy az életed. Lehet, hogy te is úgy érzed magad, hogy korlátozva vagy, nehézségeid vannak, nem a börtönbe ülsz, hanem a kőszikla gyülekezetben, ez egy sokkal jobb állapot. De átélhetjük néha, hogy az életünk olyan, mintha be lennénk zárva. Bizonyos területeken, anyagi dolgokban, kapcsolatainkban, érzéseinkben, terveinkben, mintha börtönbe lennék. De ne felejtsd el, akármilyen nehéz is az élet, akármilyen kilátástalannak is tűnik valami. Ha Krisztusban vagy, akkor ez több, mint az, hogy most hol ülsz. Több, mint az, hogy mi van körülötted. Ha Krisztusban vagy, akkor ez azt jelenti, hogy áldott vagy, hogy örökös vagy, hogy kiválasztott vagy, hogy szent vagy, hogy eljegyzett vagy Isten számára, és hogy egy Isten dicsőítő ember vagy. Szóval Ádámban vagy Krisztusban, ez nem mindegy. És majd arra hívlak benneteket, hogy aki még ádámi természetnek a részese, imádkozz azért, hogy Istenem, változtass meg az életemet. Szükségem van erre a mentelmi jogra. Szükségem van a kegyelemre. És ha Krisztusban vagy, akkor arra bátorítalak, hogy élvezd. Örülj ennek. Éljél a Krisztusnak a szabadságában. És ha a Krisztus szabadságában tudsz élni, ez annyira vonzó lesz, hogy mások is azt mondják, hogy a két státusz közül én inkább Krisztust választom, és nem az ördögöt, és nem az ádámi természetet. Szóval a kérdés az, ádámi természetnek a részese vagy, ebben a státuszban vagy pedig Krisztusban vagy. Amen.